fontos, szeretettel köszönjük mindenkinek a mai esti istentiszteleten, október 31-én, a reformáció napján, és azt lehet mondani, hogy ez most már elég régi hagyomány nálunk budaörsi professzorsoknál, reformátusoknál és evangélikusoknál, hogy az utóbbi, nem is tudom hány esztendőben közösen szervezünk alkalmat. Nem volt olyan túl nehéz akkor, amikor még az evangélikusok is a református imaházba jártak, és ők is megszerettek volna, mi is megszerettük volna tartani a református istentiszteletet, és akkor ezért tett az ötlet, hogy akkor tartsuk együtt. De minden tanuló és tanító egyház, minden református, mint pedig az evangélikus egyház, ezért adta magát a lehetőség, vagy az elvárás, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy mindig, amikor van egy reformáció istentisztelet, akkor megpróbáljuk egy picit rövidebbre fogni, hogy legyen utána egy előadás, mindig valamilyen ügyből kifolyólag. Az elmúlt esztendőben én tartottam azt a bizonyos előadást a református imaházban, és akkor abban egyeztünk meg, hogy aki az otthont adja az alkalomnak, az evangélikus fél, akkor evangélikus liturgiájú istentisztelet van, evangélikus igényhirdetése, és akkor a református részről jönnek, akik előadást tartanak. Így már nagyon sok értékes előadást hallhatunk itt is ebben a templomban. Most is ez a helyzet, evangélikus istentisztelet lesz, egy kicsit rövidített liturgiával, ezt követhetjük nyomon a kitűzött énekszámokkal, az énekszámokat jelölnek nevelni oldalszámokat, de ezt a református testvérek nagyon jól tudják. Igyekeztem olyan reformátori énekeket választani, ami szerintem református testvérek számára is ismerős. Van énekes könyvünk, vegyen magának mindenki, látom, hogy azért vettem magukhoz az énekes testvérek, akkor hogy tudjuk. És akkor pedig kezdjük el a kitűzött énekünkkel az ismereti szeretet.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, ha a hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk és erősségünk. Imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy most reformáció napján, október 31-én itt lehetünk a te szent hajlékodban, és együtt ünnepelhetünk reformátusok és evangélikusok. Köszönjük azt, hogy ez is egy ünnepnap. Noha nem vasárnap, mégis azt ünnepeljük, hogy a te igéd világosságánál újra összehívtad a te gyermekeidet, és attól kezdve ezt minden esztendőben megteszed. Köszönjük, hogy lelki értelemben is egyházat gyűjtesz magad köré, nem olyanokat, akik csak a gyülekezetbe, a maguk egyházába járnak, hanem megszólítottad őket, és ők válaszoltak, és mi mindannyian követhetünk téged tanítványként. Urunk, bocsásd meg nekünk azt, hogy ahogyan megszólal az evangélium, mi nagyon sokszor nem indulunk rá, nem mozdulunk rá, hanem egy helyben maradunk, és rengetegszer elmélkedünk, és gondolkodunk felőle, de az evangélium, amely új életet tud adni, az minket csak súrol, elgondolkodunk rajta, de nem mozdít, nem állunk föl, és nem küzdjük le a korlátainkat, hanem engedünk a testbetségnek és a lustaságnak. Pedig amikor annak idején, reformátor eleink meghallották az evangéliumot, akkor olyan tűz gyúlt a szívükben, hogy ez a tűz egész egyszerűen mindenkire átterjedt, aki a környékükön volt, akik csak hallották az ő beszédüket. Megperzselte őket a te ígédnek a világossága, fénye, tisztasága, és az evangélium fényébe beállították a saját életüket. Látták úgy a saját életüket, mint ahogyan te magad, Urunk, Istenünk, látod a mi életünket. Látod azt, hogy mennyire elveszettek és tehetetlenek, és bűnösök vagyunk te nélküled. De küzd értünk és küzd velünk a hős vezér, akit te rendeltél mellénk, az Úr Jézus Krisztus. És az ő oldalán harcolva győzhetünk. Győzhetünk minden ámítás és minden figyelemelterelés ellen. Győzhetünk a jövő érdekében, hogy a gyermekeinket megtartod és szeretetben neveled föl, abban a közösségben, amelyet csak te adhatsz nekünk. És köszönjük, hogy most olyan korszakban élhetünk, amikor az ocsú elválik a búzától, mert ami jelentéktelen, ami értéktelen, ami nem ad igazán békességet és megoldást az emberek életébe, az nyilvánvalóvá válhat. Így kérünk téged, hogy nem csak most ezután az istentisztelet után, hanem mindig is, ahogyan visszaküldesz bennünket a világba az istentisztelet után, így küldj minket is, Urunk, hogy amikor meghallottuk a te beszédedet, a te igédet, azt annak a világosságával, a te magad világosságával tudjuk az emberek elé élni és megmutatni, hogy egyedül te vagy ebben a világban, aki nem ámítasz, aki nem hazudozol össze-vissza, hanem te magad vagy az igazság és az élet és az út, amelyen egyedül járhatunk. Olyan jó megnyugodni a te jelenlétedben, mennyei édesatyánk. Kérünk téged, hogy szólíts meg most ezen a mai ünnepnapon is a te igéddel, hogy tudjuk képviselni azt ebben a világban, amiért vagyunk. Add nekünk a te világosságodat, add nekünk a hit tudatát, hogy a te gyermekeid vagyunk, és ezt senki nem veheti el tőlünk. Áldunk téged az Úr Jézus Krisztusért, és a te igédért, amelyet ma is szólsz közöttünk. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, azt az igét, amelyet evangélikus egyházunk a mai ünnepnapra oltári felolvasásul kijelölt. Ezt az igét megírva találjuk Ézsaiás könyvének 62. fejezetében, különböző vers részletekben a következők. Éppen ezt felállva hallgassuk meg. Ahogyan a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretének helyévé nem teszi Jeruzsálemet a földön. Vonuljatok, vonuljatok ki a kapukon, készítsetek utat a népeknek. Töltsétek, töltsétek föl az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között. Hírül adta az Úr a föld széléig, mondjátok meg Sion leányának, jön már szabadítód, vele jön szerzeménye, előtte jön munkája eredménye. Szent, szent népének nevezik őket, az Úr megváltottainak. Téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem leszel többé elhagyott. Így szól Istennek az igéje. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és Isten igéjére válaszol, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a holtak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és az ige hirdetésre készülve énekeljük el a kitűzött énekünket. kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a Szent Igét, amelyet az Evangélikus Egyház erre az ünnepnapra igehirdetési alap igéül kijelölt. Megírva találjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. Ezt is felállva hallgassuk meg. Amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Ez Isten igéje. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 2 oka is van annak, hogy Máté evangéliumának 5. fejezetéből az első 10 vers, tehát a boldog mondások és az előtte lévő 2 vers tulajdonképpen az ősi evangéliuma ennek a mostani ünnepnek. Nem véletlenül történt az, hogy minden szentekhez közeli napon függesztette ki Luther Márton a 95 tételét a Wittenbergi vártemplom kapujára, és aztán jelképesen ezt megismételte most ifjabb, illetve nem ifjabb, hanem ő a mi püspökünk, Fabinyi Tamás püspök úr, aki nem régóta püspök nálunk, nekem még tanított is engem a teológián, új szövetségből, és ő jelképesen a püspöki hivatal kapujára, ez a mostani evangélikus életben ez benne van, kiszögezte a magyarra fordított 95 tételt. Érdemes ezen egy kicsikét elgondolkodni, érdemes a kezünkbe venni ezt a 95 tételt, mert például mindjárt az első tétele az, hogy a keresztény ember élete minden nap megtérés. Nem abból vezeti le ezt Luther Márton, hogy Isten kegyelme napról napra megújul rajtunk, hiszen nincs minek megújulnia rajtunk, hiszen Isten kegyelme van. Nem az újul meg, csak az, amikor a nap végére az ember már bemocskolódott, a rengeteg sok kompromisszumát megtette, és sok-sok olyan dolgot mondott, akár kényszerből, akár számításból, ami miatt bepiszkolódott az ő lelke és lelkiismerete, akkor eljuthat a nap végéig oda, hogy Istenem, teljesen üres vagyok. Mindaz, amivel megtöltöttem az én szívemet, mindaz, amivel tele volt az én szívem, Jézus Krisztus ugyanígy mondja Máté evangéliumában, amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Micsoda igazmondás ez? Egy közmondás is lett belőle, mert ez így van. Ez bukott ki a nap végére belőlünk. Ezzel piszkolottunk be teljes mértékben, ezek azok a dolgok, amik mi magunk vagyunk. És a nap végére úgy érezhetjük magunkat, hogy megint igazán nem voltunk Krisztus katonái. Annyi minden dolog történt az életünkben, ami nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna. Annyi minden dolgot rontottunk el, annyi zsákutcába belementünk, és már azt érezzük, nem tudom én, 40-50-60 évesen, hogy már nincs időnk kijönni ebből a zsákutcából. Valahogy egészen más életet álmodtunk meg magunknak, de Isten kegyelme van. Az ige kőszálként megáll, mondja az énekünk, luteri ének, amit énekeltünk. Csodálatos ez. Rengetegszor meghallom a dallamát már, akkor elkezd borsozni a hátam. Eleinte azért, mert már nagyon untam. Mert minden evangélikus helyen, minden evangélikus ünnepen, minden szenteléskor harangszentelés, sípszentelés, orgonaszentelés, mikrofonszentelés, szószékszentelés, virágszentelés, Szent-szent-szentelés, minden alkalommal elénekeljük, és aztán rádöbbentem, hogy mennyire csodálatos ének. Micsoda ereje van ennek az éneknek, amikor az ember esetleg egy kicsikét meglőtt, vagy gellert kapott életének valamelyik szakaszában, pillanatában eszébe jutnak ezek a sorok. Milyen gyönyörű dolog ehhez ragaszkodni, ebbe belekapaszkodni, hogy már pedig ez az igének a bizonságtétele, hogy az ige mindig kőszáként megáll. És ez olyan csodálatos dolog. Az ige maga az Úr Jézus Krisztus. És olyan jó tudni azt, hogy ő az, aki harcol. Értünk. Értünk harcol. Még mi küzdjük a hétköznapi küzdelmeinket. Ezek ellen a dolgok ellen. A napi hazugságaink, kompromisszumaink, nem tudom én mik ellen. Küzdjük és többször elbukunk. Ő az, aki elől megy, akinek látjuk a sisakját, akinek látjuk a kardját, mert az ige, az kard, kétélű kard, ahogyan mondja a zsidó levél is. És látjuk azt, hogy van, aki vezet minket. Egy olyan valaki, aki győzött a halálon, győzött a sötétségen. És ez azért csodálatos, kedves testvéreim, ahogyan most nemrégiben elmondtam már istentiszteleten, vasárnap az evangélikus istentiszteleteken itt Budaörsön. Nem véletlen ez. Hogy nem egyszerűen csak harcolunk. Nem jönnek a hétköznapi dolgaink, és egész egyszerűen csak, mint egy úthengerként átmennek ezek rajtunk, hanem tudnunk kell, hinnünk kell, és látnunk kell kristálytisztán, hogy a győztes vezér oldalán harcolunk. És a küzdelem már rég eldőlt. Ő a győztes. Nos, kedves testvéreim, reformáció ünnepe pedig újra és újra elénk adja ezt. Újra és újra, nem az Isten kegyelme újul meg rajtunk, mert az van, ahogyan mondtam az előbb, hanem éppen arról van szó, hogy az ember az Isten kegyelméből újra és újra, sőt, mi több, mivel naponta megtérés a keresztény ember élete, naponta ismerheti föl, hogy Isten kegyelmes. Luther Mártonnak is ez volt az egyik legnagyobb harca, még a Luther filmben is nagyon plasztikusan ábrázolja ezt a rendező, ahogyan vívódik ez a fiatal Luther. És nem találja az irgalmas Istent. Isten kegyetlen, Isten hatalmas nagy úr, Isten olyan, aki a kezébe veszi a fegyvert, és aki nem áll meg előtte, azt abban a pillanatban odaver neki egyet, és aztán jönnek a bajok az embernek az életében, és a sötét középkor, meg az újkor amúgy is tele volt ezekkel a félelmekkel, meg minden ilyesmikkel, amivel aztán az Istent és az egyházat vádolták, és ezért hagyták el aztán később a felvilágosodás idején is, például ezért is többen az egyházat. De Luther is harcolt ezzel, és egyszer csak elérkezett egy pillanat az ő életében, amit Luther kutatók így fogalmaznak, hogy a torony élmény, amikor bezárkózva az ő szobácskájába, egyszer csak rádöbbent arra, hogy Isten nem ítélő bíró egyszerűen, hanem ő a kegyelmét adta. Ő segít, nem pedig ítél. És Jézus Krisztus nem véletlen mondja ezt, hogy nem ítéletre jött erre a világra. És ez egy nagyon komoly gondolat, kedves testvéreim. És akkor Luther Mártonnak is az egész élete megfordult. Rájött, hogy nem harcolnia kell az Isten ellen, és nem bizonygatnia azt, hogy ő milyen jó, és nem összegyűjteni a naponkénti jó cselekedeteit, söpörgetni, mint hogyha a morzsákat szednénk össze eszegetés után, az asztalon söpörgetjük össze, és aztán úgy megyünk ki, és kirázzuk, hanem Isten nem nézi ezt. Isten a szívbéli reménységet nézi. Azt, hogy mindig, minden körülmények között csak is az Úrban bízol-e. És ő rá nézel. Ez egy csodálatos dolog. Ma, amikor a gazdasági világválság kezd egyre inkább begyűrűzni hozzánk is, bár nekem meggyőződésem, hogy a gazdasági világválság Magyarországról gyűrűzik ki felé, de hát persze ez nem így van. De hát miről van szó, kedves testvérem? Az emberek mit tesznek, amikor valóban tényleg a könnyebbik életet választják? Amikor nem a sajátjukból élnek, hanem már az unokáiknak a valamiéből élnek. És így építik föl az egész életüket, mert eladják saját magukat. Nem mondják ki, hogy kinek, hát persze, hogy nem. De a sátánnak adják el magukat az emberek. És ebben a nehéz helyzetben Jézus megszólal ma is, boldogok. Boldogok a lelki szegények. Boldogok azok, akiknek semmiük nincsen, csak egyedül az Úr. Mert amikor tapasztalnak szeretetet az életükben, amikor tapasztalnak békességet más embereknek az életükben, életében, egy gyülekezetben, ugyanabban a családban, akkor mérhetetlen boldogok. Akkor megérzik azt az életükben, beszippantják annak levegőjét az életükben, és érzik a szájukban annak az előízét, ami majd adnak idején, az ő életük után, az örök életben kiterjesedik. Minden szentekkor a katolikus egyház körülbelül az 1100-as évektől kezdve folyamatosan Máté evangéliumának 5. fejezete első 10 versét olvasta föl, mint igei alapot, és így emlékezett a mártírokra, hogy kik a boldogok, kik azok, akik az életüket adták a bizonyságtételért, kik azok, akiknek nem volt drága a saját életük, és oda vetették a keresztfa tövébe a saját életüket. És aztán megmaradt ez. Megmaradt az evangélikus egyháznak a tradíciójában is, hogy a Máté evangéliumok 5. fejezetéből az első 10 verset, a boldog mondásokat vesszük. Sajnos nincsen arra idő, hogy az összes boldog mondást tételesen végigvegyük, mert tulajdonképpen nagyon jól tudjuk, Bandi bácsi is írt erről egy könyvet, sárga kis könyvecske, szerintem a református testvéreknél is megkapható, de talán itt nálunk is még felelhető egy-két példány. Azon kívül mi nem is olyan régen, egy évvel ezelőtt a nyári táborunkban a boldog mondásokat vettük végig, úgyhogy nagyon-nagyon kiveséztük. De most a reformáció szempontjából kellene egy kicsikét a boldog mondásokat megnéznünk, hogy miért is mondta el Jézus Krisztus a tanítványainak ezt a boldog mondást, vagy ezeket a boldog mondásokat. Mert ez is úgy van, ahogyan itt kezdődik. Amikor meglátta a sokaságot, tehát Jézus ment, tanította azokat, akik ott hallották, halló távolságban voltak körülötte, és amikor megtorpant Jézus, akkor utána persze természetesen egymásba torkoltak az emberek, és aztán egymást majdnem föllökték, és Jézus észrevett, hogy rengetegen vannak. Fölment egy hegy tetejére, egy domb tetejére, a Genezáreti tótól nem messze, ott látjuk ezt a helyet, aki volt azon a helyen, az emlékszik arra, hogy melyik területet tartják a hegyi beszéd a tradícióban, hol van a hegyi beszédnek a helye, és csodálatos. Ha valaki fölmegy arra a hegyre, ilyen hangon kell csak beszélni a mikrofon nélkül, és a hegy aljában is csodálatosan lehet ott hallani. Hogy 5000 ember fér el, sokkal több ember elfér. És hogyha nem beszélgetnek annyira az emberek, akkor nagyon jól lehet hallani. És Jézus elkezdi mondani a tanítványainak. És Jézus nem érzésekről beszél. Azt mondja, hogy az a keresztény ember, akinek nincsen semmije, az már pedig vicsorítson, érezze magát boldognak, mert ő boldog. És minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy már pedig boldog legyél, mert különben, mert a keresztény embernek boldognak kell lenni. Nem érzelmekről beszél az Úr Jézus Krisztus. Egészen másról beszél. Jézus arról tanít, hogy Isten ő benne, Jézus Krisztusban, és ő általa új rendet hozott az üdvösségbe. És ebben az új rendben, a keresztfában lehet megtapasztalni már itt és most az Isten országának az ízét, illatát. Jézus nem mennyországról beszélt, hanem Isten országáról. És ez nagyon nagy különbség. Még én is hittanórákon is számtalanszor mondom, hogy mennyország, hogy kerülhetünk a mennyországba. Az ember ezeken gondolkodik, hogy mitől vagyok én boldog, hogyan érem el a boldogságot. Van is egy ilyen könyv, nem is tudom, talán édesanyámtól kaptam annak idején, amikor leérettségiztem, a boldogság akarása. Ez a könyvnek a címe, és olasz költőknek a novellái vannak összegyűjtve benne. Hogy hogyan akarhatjuk magunknak, a magunk számára a boldogságot. Egyszer nem is a régen bárcsak jól ejteném a nevét, Paulo Coelho, sikerült jól ejtenem. Szóval Coelho azt mondta egy tanmesét mondott, és bár ő katolikus, de azért hadd hangozzék el, hogy miért is és hogyan keresik az emberek a boldogságot. És aztán hogyan próbálnak szedegetni maguknak bizonyos bölcsességeket az életükben. Egyszer egy nagy bölcshöz ment el egy fiatal ember, és azt mondta, hogy bölcs, mondd meg nekem, hogy hogyan lehetek boldog az életemben. Gyere, fáradj be a kastélyomba. Megtalálod itt a boldogságot. Minden a tiéd, megláthatod. Csak figyeljél, valamit adok neked. Egy kis kanalat adott neki, és két csepp olajat öntött bele ebbe a kis kanálba. Na most ide figyeljél. Fogd magad előtt ezt a kanalat, és menj végig az egész palotámon. És aztán gyere vissza, és mondd el, hogy mit tapasztaltál. Emberünk elindult, és aztán hallott innen-onnan zenét, embereknek a beszélgetését, nevetését, aztán látta, hogy mellette mennek el pezsgős tárcával, meg mindenféle finomságokkal, de ő csak ment tovább, és nagyon-nagyon vigyázott arra, hogy ki ne öntse a két csepp olajacskát a kiskanálból. Végigért az egész palotán, és aztán visszaért a bölcshöz. Na, mondd el, mit tapasztaltál? Hát, nem nagyon tapasztaltam semmit sem. Annyira vigyáztam arra, hogy ez a két csepp olaj ki ne löttyenjen a kis kanalomból. Na tehát, akkor nem látod a festményeket a falakon? Nem beszélgettél az emberekkel? Nagy tudósokkal, egyszerű költőkkel, szegény emberekkel, gazdag emberekkel, akik boldogok ebben a palotában? Nem is láttad őket? Nem. Na akkor menj végig még egyszer. Már azért próbált ide-oda figyelni. Meglátta az új szövetség képeit, az ószövetség képeit a falakon, meglátott egy-két ezt-azt, ismerősöket látott, de nem tudott velük beszélgetni, mert még mindig nagyon figyelt, hogy ez a két csepp olaj ki ne löttyenjen a kanalából. Visszaérkezett. Na és most mit tapasztaltál? Hát még mindig nagyon figyeltem arra, hogy a két csepp olaj ott maradjon a kanalamban. De már láttam ezt-azt. Na ide figyelj, menj el még egyszer, majd találkozunk. Elindult. És aztán ment, találkozott emberekkel, beszélgetett, leült egy fatövébe, ott is másokkal megismerkedett. Aztán egy finom tálhoz odament, illetve szendvicseket vett magának, üdítőt ivott, jól érezte magát. A kanál ott volt a kezében, aztán egyszer csak fogta, lenyalta, zsebére tette, zsebébe tette és kész. És aztán egyszer csak néhány nappal később találkozott a mesterrel, a bölcsemberrel. Na és most mit tapasztaltál? Ó, hát a boldogság! Egész életemben azt néztem, hogy az a két kis csepp olaj ott legyen a kanalamban, és nem vettem észre az embereket magam körül, és nem találtam meg a boldogságot. Jézus azért ennél sokkal többet mond nekünk a boldog mondásokban. Mindezt a történetet nem azért mondtam el, hogy ezt a cölhót, ezt lenullázzam most. Koel, jó, tudom. Elolvastam többször is, meg hallgattam is. No, hogy ne lenullázzam szegény embert. Ő is csak azt tud írni, amivel csordultig van a szíve, ami nagyon jó dolog. De Jézus itt olyan boldogságról beszél, amit három dologba lehetne összefoglalni. És ezt szeretném most röviden megtenni. Jézus egyértelműen elmondja, és ti nektek, akik itt vagytok, és a reformátori örökségben vagytok, és a reformátori gondolatkörben nézitek, és máshogy nem is tudtok nézni a Bibliára, és az egész életre. Csak evangélikus vagy református szemmel figyeljétek meg, mit mond Jézus Krisztus tulajdonképpen a 8 boldog mondásban, vagy ahogyan értelmezhetjük, 10 boldog mondásban. Először is azt mondja, az üdvözül, akinek szegény a lelke. Az üdvözül, akinek szegény a lelke, akinek nincsen más. Nincs mása. Csak is egyedül az Isten. Isten kegyelméből üdvözül. És ez mindig aktuális, kedves testvéreim, a reformációnak a szemlélete és az üzenete a Biblián keresztül, mivel biblikus, ezért mindig aktuális. A mai világvallásokban, ma például a New Age-ben, ami van, az mindig valami, Érdekes, megdöbbentő az, hogy amikor a farizeusok fölépítik a maguk törvénykegyességét, hogyha ennek is, ennek is, ennek is, ennek a pontnak megfelelsz, akkor vagy jó zsidó, és Jézus ebbe a világba robban bele, és Keresztelő János is kőkemény prédikációkat mond. És mégis kivonza az embereket a Jordán partjához. És a Jordán partján az emberek végig gondolják az életüket, és azt mondják, igen, Keresztelő János, eleget mondasz nekünk, és igazat mondasz nekünk. Mit kell tennünk, hogy üdvözüljünk? Mondja ezt. Kérdezik ezt az emberek Keresztelő János. Mit kell tennünk? És aztán a Keresztelő Jánost az emberek szeretik, elfogadják. Aztán persze meghal, mert politizális, és olyan dolgokat mond, amit a politikusok már nem bírnak elviselni. Mert igazat is mond, magánéleti igazat mond. És aztán jön Jézus, aki olyan igét hirdet nekik, amivel nem tudnak mit kezdeni. Nem kell tenni semmit. Tényleg nem kell tenni semmit se ahhoz, hogy üdvözüljük. Nem kell letenni az asztalra semmit. Nem kell bebizonyítani, hogy mennyire jó vagyok. Vagy éppen, hogy azt kell, hogy bebizonyosodjon az én magam számára, hogy semmi vagyok, hogy nulla vagyok, hogy üres vagyok. Hát ezt nem. És Jézust ezért a keresztre küldik. A Golgotai keresztre. Megdöbbentő. És a New Age-ben, a mostani korban feleségem volt valami manikűrösnél, és a manikűrös tele volt ilyen New Age-es gondolatokkal. Azt mondta, bevallotta, hogy ő katolikus. Jó. Katolikus, tehát hisz az Istenben. Lépjünk tovább. Igen, hisz az Istenben. De hisz a reinkarnációban is. A kettő eléggé kizárja egymást, ezt csak zárójelben megjegyzem. Nincs értelme. Ugyanis vagy az egyiknek, vagy a másiknak, hogyha hiszünk benne. Aztán még elmondott egy csomó mindent, aztán kiderült, hogy ő is magyar, tehát nem is tudom, hogy fehér lovat áldoz, vagy nem tudom, mit csinálnak a szeánszaikon, de egyszerűen mindent csinálnak. Tehát egy olyan szünkretizmusban élt ez az amúgy nagyon olvasott, és mit tudom, mindenféle ilyen ponyvaregényt elolvasó és Da Vinci kóddal foglalkozó valaki mindenről tudott, és mindenre volt véleménye, és hallott a Júdás evangéliumáról is. Csak éppen erről nem hallott semmit. És nem hallott az Úr Jézus Krisztusról semmit. Nem hallott az Isten szaváról semmit sem. Az Isten újjáteremtő szaváról, aki azt mondja, hogy tele van a szíved a semmivel. És hogyha a semmit kiüríted, akkor oda megy bele helyette az Isten. Azt mondja, így kezdi Jézus. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Nem azt mondja, hogy övék lesz, meg hogy meg kell üresíteni a szívedet. Nem. Ez nem meditáció kérdése. Ez ige kérdése. Az Úr Jézus Krisztus újjáteremtő jelenléte a te életedben. Boldogok a lelki szegények, akiknek semmiük nincsen. Akiknek, hogyha tönkre menne a házas életük, ha tönkre menne a gyermekkel való kapcsolatuk, ha tönkre megy valamilyen munkahelyi kapcsolatuk, ha egyszerűen rossz az életük, rossz a közérzetük az életükben, akkor egyszer csak jön egy olyan pillanat az életükben, amit mondtak, hogy hallották, mindig is itt volt a homlok lebenyükben, vagy mit tudom én, a törzsben, az agytörzsükben, mindig is ott volt az a gondolat, és most a fejükre csapnak, és azt mondják, hát persze, az Úr Jézus Krisztus, ő az, ő hozzá kellene menekülni. Ő benne oldódik meg minden pénzügyi problémám, minden vádaskodásom, minden, mit tudom én, testvéreimmel való problémám, a férjemmel, a feleségemmel, ő benne, és nem azon múlik, hogy a másik, hogy mennyire hisz, hanem hogy én mennyire. Bocsássatok meg egymásnak, mondja ezt Pál apostol az efezusiaknak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. Nem a másik embertől függ ez, hanem én tőlem. Már illetve attól, hogy én mennyire adom át magamat a Krisztusnak. Hiszen itt pontosan erről van szó. És ez is Isten kegyelme, hogyha elindul bennem ez a folyamat, hogy át tudom adni magamat. Boldogok a lelki szegények, akik semmiük nincsen. Akik nem a maguk hitét állítják össze, hanem hisznek ebben az egyszerű szóban. És tudjátok, milyen nehéz ez? Lehetetlen. Képtelenség. Elfogadni azt, hogy semmit nem kell tenned. Elfogadni azt, hogy ingyen van. Még a halálra készülve sem lehet ezt elmondani. Hogy az ember úgy megüresíteni magát. És ezt a szót, hogy aki itt, a Földön együtt élt az Úr Jézus Krisztussal, az Úr Jézus Krisztussal, az odaárt is együtt fog élni vele. De aki itt nem élt vele, az miért élne odaárt vele együtt? És ezt képtelenség elfogadni. És tudjátok mit? Az egyházi embereknek a legnehezebb ezt elfogadni. Hogy azok, akik azt mondják, hogy hisznek, akik valamit letesznek az asztalra, akik valami lelkészek, felügyelők, meg presbiterek, meg templomba járók, meg mit tudom én, ezeknek az embereknek a legnehezebb elfogadni azt, hogy minden nap megtérés. Mert az Isten kegyelme van, de én bepiszkolódom, és minden nap ezt újra és újra föl kell ismernem, hogy Isten szeret engem. Isten szeret engem. Tehát Jézus a boldog mondásokban elsősorban ezt mondja, az üdvözül, akinek szegény a lelke, akinek szüksége van Istenre, akinek Isten olyan, mint a szerelmese, hogy mindig ő rá gondol. És Jézus azt is megfogalmazza ebben a 8 boldog mondásban, az üdvözül, aki a béke követeként él. Ahogyan 2 Korintus 6-ban olvastuk, most nemrégen az evangélikus útmutató szerint, aki tudja olvasni a Szentírást, olvashattuk a 2. korintusi levelet, éppen nemrégen olvastuk. Béküljet, Isten szerelmére kérlek benneteket, 5. fejezet vége, és aztán 6. fejezet eleje. Írja Pál, Isten szerelmére kérlek benneteket, béküljetek meg az Istennel. Tudjátok, hogy tulajdonképpen minden bűnnek itt van a gyökere, itt érjük tetten. Ha valaki azt mondja, hogy nem hisz az Istenben, ha valaki az egészet lesöpöri az asztalról, ne higgyetek neki, ez csak mind-mind felszín. A szívének a legmélyében az van, hogy nem, nincs békesség az Istennel. Mert ő mást várt el az életében az Istentől. Ő úgy gondolja, hogy neki más jár, és követel. Nincs békesség az Istennel. Emberek vannak, kimegyünk az utcára, messziről lerír róluk, hogy nincs békességük az Istennel. Mert nem tudják, hogy Isten azért küldte az Úr Jézus Krisztust, hogy békességük legyen, hogy kiengeszteljen tulajdonképpen minket is. Higgyétek el, hogy szeretlek benneteket. Higgyétek el, hogy minden, amit akarok nektek, és cselekszem az életetekben, az a javatokra van. Csak kövessetek engem, és ez a harmadik, amiről beszélni szerettem volna. Jézus egyértelműen megmondja, hogy az üdvözül, aki vállalja a tanítványi sorsot. Aki vállalja a tanítványi sorsot. Kevés ilyen keresztény ember van. Kevés ilyen keresztény ember van, aki oda mer állni, és azt mondja, hogy az én mesterem előttem megy, és én követem őt. Mert hülyének, idétlennek, ügyefogyottnak, szórakozottnak, bénának, szerencsétlennek, idejét múltnak tekintik ilyenkor az embert. Igen, tudom. Bár engem kevésbé, mert én lelkész vagyok, és ezt egészen sokan tudják most már ebben a városkában, és tudják, hogy én hivatalból vagyok ilyen. De éppen ezért ez nem könnyű. Nektek, az egyház népének, a gyülekezetnek, se a reformátusoknak, se az evangélikusoknak, se a katolikusoknak, akik Krisztusban hisznek. Tehát Jézus azt mondja, az üdvözül, aki vállalja a tanítványi sorsot. Mert minden meginog. Minden meginogni látszik. Manapság ezt nem kell különösen magyaráznom. De aki hisz az igében, ami ide le van írva, és hisz annak, aki ezt elmondja, az Úr Jézus Krisztusnak, az ige kőszálként megáll, minden korban lehet rá építeni, lehet benne bízni, akkor mi miért ne tennénk? Boldogok tehát azok, akiknek akiknek szegény a lelke, akik a béke követeként élnek. Mert hogyha látják, hogy valahol nincs békességük, Krisztus békességét akarják odavinni. És ezért, kedves testvéreim, az üdvözül, aki mindezt vállalja, aki vállalja a tanítványi sorsot. Ezt hirdettetik nekünk reformáció ünnepén, ezen az ünnepnapon. Mert ez volt az, ami újra, megint fölperzselte az egész világot. Akkor, annak idején, az 1500-as évek legelején, 1517-től, a reformáció napjától, október 31-től kezdve. És ez az, ami most is hat. És ez az, ami most is felperzseli az ember életét, szívét, és ez az, ami most is oda ver bennünket Jézus Krisztus keresztjéhez. És fölismerjük a saját életünkbe, hogy csak ott tudunk megújulni, ahol valóban le lehet tenni a bűneinket, ahol valóban meg lehet szabadulni. Miért? Mert Isten szeret bennünket. És valóban nincsen semmi másra szükségünk, csak arra, hogy higgyük és lássuk minden nap, hogy Isten szeret bennünket. Ezt hozta nekünk a reformáció. A reformáció tulajdonképpen föltalálta a pohár meleg vizet. Azt, ami itt mindenképpen réges-régen le volt írva. És újra, amikor családokban, amikor emberek életében újra és újra megtalálják ezt, reformációban újra formálódik. Krisztus képűvé válik az egyház, a te életed is. Így van értelme ennek az egésznek, testvéreim. Amikor megtanulsz azért imádkozni, aki az ellenséged, akiről el se tudnád képzelni, hogy hogy tudna téged szeretni, hogy tudna téged egyáltalán elfogadni, ez reformáció. Mert az ige megelevenedik te benned, és új életet teremt. Adjunk hálát ezért az Istennek. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy gazdagon megajándékoztál minket a reformáció örökségével, az evangélium világosságával, és ebben a világosságban élhetjük az életünket, hogy meg ne csaljuk saját magunkat, hanem úgy láthassuk a saját életünket az igének a fényében és világosságában, ahogyan te látod a mi életünket. Megvalljuk, Urunk, a te szent színed előtt, hogy gyengének érezzük magunkat a hitben és a jó cselekvésében. Nagyon sokszor újra és újra önzővé válunk. De kérünk téged, hogy légy erős várunk, és fogadj minket mindig szeretettel, amikor újra és újra vissza akarunk térni te hozzád. Légy oltalmunk és segítségünk, erősíts minket Krisztusban, növeld és tedd tudatossá a mi hitünket, hogy az evangéliumhoz méltó élettel tegyünk bizonságot a Krisztusról, és hogy hirdessük azt, amit csak szóban lehet elmondani. Hiszen te magad mondod, te magad biztosítod a szent lelked által, hogy a hit hallásból van, és te megmagyarázod az igéket az embereknek, így nekünk igazából nem is kell más tenni, mint igéket mondani, rólad bizonságot tenni. Így kérünk téged, reformáld meg a mi életünket, az evangélikus gyülekezetét is, és a református gyülekezetét is. Adj olyan vezetőket, akik nem büszkék, hanem meg tud hajolni a térdük, hogy el tudják fogadni azt, hogyha valaki megmossa az ő lábukat, hogy el tudják fogadni a te ígédnek a tisztaságát, ítéletét saját maguk felett. Mert ugyanígy van belekódolva a te ígédbe az új élet, az örök élet, a megtérés. Hiszen te magad mondtad, Jézus, te vagy az út. Adj nekünk erőt és bátorságot, hogy te rajtad tudjunk járni. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül felállva vegyétek az áldást. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, és van egy énekünk, amit még eléneklünk addig, ameddig nagy tiszteletű asszony fölkészül az előadására, és akkor ezt meg tudjuk hallgatni, és látni is.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is az evangélikus és a református testvéreket egyaránt. A bevezetőben szeretném elmondani azt, hogy nem annyira előadás lesz ez, amit most hallhatunk, illetve láthatunk, hanem sokkal inkább valóban diaképeknek a megtekintése, és e képek megtekintése közben magukhoz a diákhoz kapcsolódva szeretnék Zwingliről, az ő életéről és munkásságáról néhány mondatot elmondani. Mivel az én kedves lelkipásztor testvérem azt mondta, hogy az egész alkalom az körülbelül 1 óra 21, ezért most kicsit gondterhelten tekintek az órámra, hogy az 1 óra 20 már lett el, de megpróbálom majd kicsit rövidebbre venni, és ezért hadd mondjam előre azt, hogy lesznek olyan képek, amelyeket lehet, hogy nem sokáig fogok engedni, megtekinteni, hanem ugrunk tovább, megyünk tovább, és azokat nézzük meg inkább, amelyek fontosabbak. Egyrészt azért is gondoltam, hogy Huldrych Zwingli reformátorról, illetve az ő munkásságáról legyen szó ezen a mai esténken, mert talán ő az, akit kevésbé ismerünk, hiszen az evangélikus testvérek nyilván Luther Mártonnak az életét, munkásságát, tanításait nagyon jól ismerik, reménység szerint a reformátusok is, azért, ha nem is annyira, mint az evangélikusok, és Calvin Jánosnak az életét is, arról nem is beszélve, hogy a következő esztendő az Calvin év lesz, tehát a következő esztendőben nyilván sokat fogunk hallani róla, Zwingliről viszont legalábbis mi reformátusok szerintem kevesebbet tudunk, ugye? A másik pedig, amiért ezeket a képeket bemutathatom, az az, hogy ezelőtt 24 esztendővel megadatott nekem az, hogy ott lehettem Svájcban, azon az ünnepségen, illetve ünnepség sorozaton, amelyet Zwingli születésének 500. évfordulójára rendeztek. Ezt az anyagot, amelyet most látunk, akkor kaptuk mi résztvevők ajándékba. Tehát ezek a képek már olyan jó 24 évesek, vagy lehet, hogy egy picit még többek is. A minősége az éppen ennek megfelelő, hogy nem mostanában készültek. És akkor mindjárt itt a címet látjuk, a Zwingli reformációja Zürichben, és a zürichi Großmünsternek, tehát a nagy templomnak a két tornyát. Ez a kép talán sokunk számára ismerős, különösen azok számára, akik jártak is már ott. Itt látjuk magát a várost, ez a látkép is biztos sokunknak ismerős, a Großmünsterrel, előtt a Limmat folyóval, Svájcnak a legnagyobb városa, Zürich. Ez itt igazából csak annyit mutat, hogy a turistáknak is kedvelt, hadd mondjam így, hogy célpontja, tehát nagyon sokan elmennek oda, és megnézik a várost. Na most, hogyha valaki Zürichben jár, akkor, és egy kicsit is foglalkozik a városnak is, és Svájcnak a történetével, akkor előbb-utóbb belebotlik Zwingli nevébe. És a következő képen majd látni fogjuk azt, hogy ilyen formán is belebotlik, mert hogy van Zwingli utca, tehát ez egy utcatábla, és van Zwingli tér is Zürichben. Mert tovább, így van, itt látjuk a Zwingli teret, és látjuk a születési dátumot 1484-1531, zürichi egyház reformátora. Zürich városával kezdtük ezt az egész beszámolót, de rögtön azzal kell folytatnom, hogy nem Zürichben született Zwingli. Tehát nem azért beszélünk most Zürichről, ugyanis ő egy nagyon szép kis svájci településen született, amelyet úgy hívnak, hogy Wildhaus. Itt most egy képet látunk még róla, itt mehetünk tovább. Ez egy különleges kép, talán azért különleges, mert látunk előle egy sötétebb madarat, illetve, hát igen, az madár inkább úgy néz ki, mintha csak az árnyéka lenne, hátul pedig egy fehér, tehát világos madarat, és azt írták a képhez, hogy ez a két madár, a sötét és fehér madár azt jelképezi, hogy Zwinglinek voltak jó barátai is, és voltak ellensége is. Tehát, hogy voltak olyanok, akik úgy tekintettek rá, mint Isten áldott embere, mások meg az akkori katolikus egyház ős ellenségének tartották őt. Mehetünk tovább. Itt van íme ez a kis település, ahol született Zwingli, Wildhaus. Gyönyörű környezetben, mi márciusban jártunk ott, március hónapban, csupa havas volt minden, és körülbelül fél méteres, vagy még magasabb hóban jártunk, keltünk, tehát az utak mellett is körülbelül ilyen vastagon állt a hó, ahogy eltakarították. Mehetünk tovább. Ez a szülőházának a belseje. Ez ma is áll tehát, és ma is megtekinthető, mi is akkor ott bemehettünk és megnézhettük. Jómódú paraszt családnak a gyermekeként született Zwingli, a testvéreivel együtt nagy családba született, és majd látni fogjuk a következő képen azt, hogy Zwinglit Isten nagyon gazdagon megáldotta zenei adottságokkal, képességekkel. Nagyon szép hangja volt neki. Azon kívül, A mi mostani anyagunk szerint 6 hangszeren játszott, de olvastam olyan Zwingli életrajzot is, amelyben pedig azt írták, hogy több mint 10 hangszeren játszott. Hát a lényeg az, hogy több hangszeren is játszott. Na most ezt elég hamar felismerték ott a környezetében, és dominikánus szerzetesek hallva azt, hogy milyen szép a hangja, be akarták vinni igazából kolostorba, de aztán ő végül is nem ment kolostorba, hanem, hát ez itt egy templomnak a tornya, mehetünk is tovább. Glarus volt az a hely, ahol ő szolgált először lelkészként. Előtte azonban a tanulmányait Bázelben, Bernben végezte, latin tanult, görögöt tanult, görög, illetve latin remekíróknak a műveit olvasta, aztán a keleti és nyugati egyházatyák írásait olvasta. Azt mondhatjuk, hogy humanista műveltségre tett szert, egyébként magával Erasmusszal személyesen is találkozott Zwingli. Itt egy Bibliát látunk, ennek az az érdekessége, hogy azt írja ez az anyag, hogy ezt Zwingli saját kezüleg írta, tehát ez egy új szövetség, és hogy ő maga írta. Egyébként a göröggel is elkezdett mélyebben foglalkozni, pontosan azért, hogy eredeti nyelven olvashassa az új szövetséget, tehát Istennek az igéjét. Mehetünk tovább. Ebből a képből sajnos nem sokat lehet látni, ezek ólom katonák lennének tulajdonképpen, a gyerekek biztos nagyon értékelnék. Nem képen, hanem gondolom a valóságban játékként. És azért van ide betéve, mert Zwingli tábori lelkészként is működött, tehát a híveit, amikor elvitték katonának, akkor elment velük, és lelkészként támogatta őket lelkileg is. Ez pedig azt jelentette, hogy igencsak belelátott abba, hogy mit jelent a katona lét. Azon kívül ugye akkor a hívei, azok a pápa zsoldosaiként harcoltak, és hát ez is szemet szúrt neki, mert azért egy kicsit mögé látott, hogy tulajdonképpen a pápa hatalmi érdekeit szolgálják, és azért adják oda az életüket, az ő hívei közül nagyon sokan. És ennek a következménye volt aztán az, hogy fel is emelte a szavát az ellen, hogy zsoldos katonáknak hurcolják el a híveit. Tehát, hogy egyáltalán a svájci embereket, hogy elvigyék zsoldos katonának, hanem inkább a megélhetésüket hadd találhassák meg ott helyben, ahol laknak. Mehetünk tovább. Eisiden, a következő település, amelyről beszélnünk kell Zwinglivel kapcsolatban. Eisidelben egy kolostor is van, és ennek a gyülekezetnek, illetve a településnek is volt a lelkipásztora egy ideig. Furcsa, azt lehet mondani, hogy kettős életet élt igazából itt Zwingli, mert még úgy működött, mint katolikus pap, tehát miséget mutatott be, és minden egyebet elvégzett, ami hozzátartozik a katolikus kegyességhez. Ugyanakkor ugye mondtam azt, hogy ő elkezdte a görögöt mélyebben is tanulni, hogy olvashassa az új szövetséget. Na most az új szövetséget, tehát az Isten igéjét olvasva, egyre inkább szembesült azzal, hogy milyen különbség van az Isten igéjében olvasotta és a valóság között. Mehetünk tovább. Ez is Einziden, még itt látható a kolostor. Aztán ennek, hogy ő így elmélyedt Isten igének a tanulmányozásában, és komolyan vette azt, lett a következménye később az, hogy minden olyasmit, ami igazából tényleg a katolikus kegyességhez tartozott hozzá, azok ellen felemelte a hangját, illetve igyekezett megszüntetni, tehát így módon ellene fordult a Mária kultusznak, a szentek tiszteletének, a búcsújárásnak, illetve az ehhez kapcsolódó gyakorlatnak, és minden ilyesminek. Mehetünk tovább. Ez itt ismét Zürich, a Grossmünster, tehát a nagy templom. Ide hívták meg Zwinglit lelkésznek, Einsiedeln után, és itt szolgált. Érdekes az, hogy az igehirdetésben elhangzott, hogy Máté evangélium az milyen fontos volt. Hát el lehet mondani Zwinglivel kapcsolatban azt, hogy amikor Zürichbe került, és a Grossmünsterben elkezdte a lelkészi szolgálatát, akkor Máté evangéliumát kezdte el magyarázni, ami ugye ellenkezett azzal a gyakorlattal, ami szokásos volt, hiszen elő volt írva, az egyház előírta, hogy milyen igeszakaszok alapján kell az igét hirdetniük a papoknak, és ő szakított ezzel a gyakorlattal, és Máté evangéliumát kezdte el érdekes módon sorozatként, tehát egymás után magyarázni. Igen? Na most egyre inkább meglátta azt is, hogy igazából az emberek kezébe is oda kellene adni a Bibliát, csak hogy ahhoz ugye olyan Bibliát kell adni, amit el is tudjanak olvasni, és így módon elkezdett az ottani többi lelkésszel, meg olyan emberekkel, akiket be lehetett vonni még ebbe, úgy tanulmányozni az eredeti új szövetséget, hogy azt közben fordították is. Először csak maguk számára, később pedig már a gyülekezet számára is. És van egy úgynevezett, hát németül proféciáj, ez a profétaság, de tulajdonképpen ez volt az a munka, aminek ez volt a lényege, hogy ők maguk eredetiben olvassák, és így szeretnék megérteni Istennek az akaratát a napjaikra nézve, az életükre nézve. Mehetünk tovább. És aztán ugorhatunk. Mehetünk tovább, hát itt azt láttuk, hogy egy szobor, ahhoz a képhez, tehát a szobor képhez hadd mondjam el azt, hogy aztán ott Grossmünsterben, illetve Zürichben a grossmünsteri tevékenysége alatt egészen odáig eljutott az egyháznak a megreformálásában, az istentiszteletnek a megreformálásában, hogy a képektől, a szobroktól kezdve mindent kidobtak tulajdonképpen, vagy elégettek, sőt, mi több, még az orgonát is kitették a templomból. És tulajdonképpen csak ami az Isten igéje alapján alátámasztható volt, azt hagyták meg, vagy azt hagyta meg. Tehát annyira valóban az Isten igéje, a Szentírás volt az alap, és arra támaszkodott, hogy minden más, tehát amiről úgy látta az Isten beszéde alapján, hogy az nem odavaló, akár az Isten tiszteletre, a liturgiába, akár magába a templomba, azt mind kivetésre valónak ítélte, és aztán végre is hajtották. Mehetünk tovább. Mehetünk itt, és itt álljunk meg egy kicsit. Ugye látjuk azt, hogy van itt egy fa tányér, és rajta kolbász darabok. Ehhez azt tartozik, hogy volt egy bizonyos nyomdász ott Zürichben, és hát a hozzátartozó munkatársak, nyomdászok, akik egy bizonyos alkalommal bőti időszakban nem tartották meg a hústilalmat, hanem ettek kolbászt. Ezért van ez a kép ide betéve, és érdekes módon Zwingli a pártjukra állt, tehát ezeknek a nyomdászoknak. a pártjára állt. Mehetünk itt is tovább, hát ez a régi Zürich. Igen, itt ugye egy női fejet látunk. Zwingliről azt is tudhatjuk, hogy felemelte a szavát annak érdekében is, hogy a papi nőtlenséget töröljék el. És aztán ő maga meg is nősült, egy fiatal özvegyet vett el, akinek már volt, ha jól emlékszem, 3 gyermeke, és még további 4-gyel ajándékozta meg Zwinglit. Ez itt a zürichi városi tanács épülete, az úgynevezett Rathaus. Ez azért van itt, mert hát mindaz, amit Zwingli ott az Isten igéjéhez ragaszkodva véghez vitt, hát az azért gondolhatjuk, hogy elég nagy port vert fel, ha lehet így mondani, vagy nagy hullámokat csapott. És végül is kénytelenek voltak összehívni ebbe a bizonyos Rathaus, tehát a tanács épületébe egy olyan tanácskozást, amelyen megvitatják a Zwingli tevékenységével kapcsolatos kérdéseket. Annál is inkább, mert az a püspök, akihez tartozott Zürich is, az is küldött ki már delegációt, és panaszt tett a városi hatóságnál, tehát mindenképpen kellett, hogy beszéljenek róla. Ennek a tanácskozásnak az eredménye végül is az lett, hogy kimondta a tanács azt, hogy Zwingli folytathatja az igehirdetői tevékenységét Zürichben. Menjünk tovább. Nem is tudom hirtelen, hogy mit ábrázol. Igen, embereket. Szerintem ez még ahhoz tartozik, amit mondtam, és valószínűleg az a kép, amely azt ábrázolja, hogy már az utcán is vitatták az emberek Zwinglinek a tanításait. Ugye, akik mellé álltak, azok annak megfelelően, akik nem tudták elfogadni, vitába szálltak velük. És hát ennek is eredménye volt, hogy beszélni kellett róla. Igen, hát ez a kép mutatja, amiről eddig is szó volt, hogy mi van az Isten igéjében tulajdonképpen. Tehát, hogy azt vegyük figyelembe. Mehetünk tovább. Igen, itt is ugorhatunk. Itt is ugorhatunk. Illetve nem itt maradjunk még, mert ez fontos. Ez itt Zwinglinek az úrvacsora értelmezése, és ez azért is fontos, mert ugye ez kapcsolódik a Luther Márton nevéhez is. 1484-ben született Zwingli, ugye az elhangzott, és akkor aki tudja, hogy mikor született Luther, akkor az már oda teheti mellé, hogy tulajdonképpen nagyjából egy időben, tehát egy körülbelül 2 hónap van a születési idejük között. És hát mondják azt, hogy Zwinglire nyilván Luthernek a tanításai nagy hatással voltak, meg lehet, hogy nem is annyira önálló gondolatok voltak ezek Zwinglinél, hanem átvette Luthertől. De azért az tény, amit eddig is próbáltam a képek alapján is hangsúlyozni, hogy mindazokat, amiket tett Zwingli, azért úgy tette, hogy tanulmányozta az Isten igéjét, és aközben jutott el bizonyos felismerésekre. Nyilván nem lehet kizárni azt, hogy hatott rá Luthernek a tanítása, hiszen tudjuk róla, hogy volt az életének olyan korszaka, amikor kimondottan érdeklődött, tehát feltámadt az érdeklődés, és szerette volna közelebbről megismerni Luther tanait. És aztán később így jutottak el odáig, hogy le is ültek egy alkalommal, tehát találkoztak is, és leültek egy alkalommal, amikor is különösképpen is az úrvacsora értelmezéséről beszélgettek. Ez az a bizonyos Marburgi kollokvium, amelyet ezen a néven ismerünk. És amikor is tulajdonképpen szinte mindenben majdnem közös nevezőre tudtak volna jutni, de az úrvacsora értelmezésében abban nem igazán sikerült. Zwingli emlékvacsorának tartotta az úrvacsorát, tehát Jézus Krisztus halálára való emlékezés. Egészen leegyszerűsítette, ezt lehet mondani, az értelmezésében is, meg a körülményeiben is. Látjuk itt, hogy egy nagyon egyszerű fa kupa és fa tányér az, amit használtak az úrvacsoránál. Hogyha belegondolunk, hogy azelőtt, meg hát azóta is azért, hogy bizonyos egyházaknál, gyülekezetekben, hogy milyen kelyheket használunk, ahhoz képest a fa kupa és a fa tál valóban minőségi különbség, mármint a sokkal egyszerűbb. Mehetünk tovább, a következő kép is ehhez kapcsolódik. Úrvacsorát látjuk. Mehetünk, igen, itt is mehetünk tovább. Ez a Grossmünsternek a belseje, és azt a bizonyos kórus részt mutatja, ahol annak idején sokszor összejött Zwingli a paptársaival, és tanulmányozták, illetve hát a új szövetség fordításával foglalkoztak. Mehetünk tovább. Most tulajdonképpen Zwinglinek ebből a tevékenységéből nőtte ki magát, legalábbis ezt így mondják, a Zürichi Egyetemhez tartozó teológiai szeminárium. Tehát tulajdonképpen a lelkész képzés, itt ennek a tábláját látjuk. Mehetünk. Ez is itt olyan jelenetet ábrázol, ahol azt látjuk, hogy szobrokat visznek ki és dobnak a tűzre. Tehát ez is még, amiről már beszéltem. Mehetünk. Egy orgonasípok vannak, igen, mehetünk tovább. Ez egy igen, keresztelői medence. Abban az időben, amikor Zwingli tevékenykedett Zürichben, akkor Zürichben is, és máshol is megjelentek kis csoportok, akiket talán azon a néven ismerünk, hogy anabaptisták, vagy keresztelők, újra keresztelők. Ők voltak azok, akik nem voltak hajlandók kisgyermekként megkeresztelni az embereket, és tehát ennek a csoportnak bizonyos képviselők Zürichben is éltek, és az ő tevékenységük ellen aztán felléptek, és az a szomorú dolog történt, hogy a vezetőiket és meg később többeket közülük belefojtottak a Limmat folyóba. Majd lesz itt egy kép a Limmat folyóról is, és ezért menjünk tovább. Itt van a keresztelői medence. Mehetünk tovább, és itt a Limmat folyó, tehát ezért van itt a kép. Menjünk tovább. Igen, ez a kép pedig arról beszél, hogy mindaz, amit fölismert Zwingli Isten igéjéből, az hatással volt, és hatással lett tulajdonképpen a város életére és erkölcsére is. Tehát Zwinglinek egyébként is törekvése volt az, hogy ne maradjon meg a templom falai között, hanem menjen ki a város életét hassa át, sőt az egész svájci nép életét hassa át, Istennek az igéje és mindaz, ami Isten igéjéből fakad. Itt éppen azt látjuk, hogy ilyen kockajátékszerűt űznek, na hát ez a kép jelzi azt, hogy mindenfajta ilyen játékot, meg tevékenységet megtiltottak. Mehetünk tovább. Tehát minden olyat, amit Isten igéjével nem összeegyeztethetőnek tartottak. Itt koldúsokat látunk. Ennek a képnek a kapcsán pedig érdemes egy-két mondatot arról mondani, hogy Zwingli tulajdonképpen szociális jellegű változást is szeretett volna. Például többek között azt, hogy a szegényeknek ne kelljen koldulniuk. És így módon a kolostoroknak a javait is arra használni föl, hogy azokkal a szegényeket segítsék. Naponta osztogattak például bizonyos kolostorok előtt levest, meg hát ilyen lekvárfélét, tehát élelmiszert. Ez itt egy térkép Svájcról, méghozzá a vallási térkép, így lehet mondani, és azt mutatja, hogy mely területek voltak azok, amelyek Zwingli mellé álltak, és elfogadták Zwinglinek a tanait. Ezek voltak Bern, Bázel, tehát tulajdonképpen a sötétebb részek, és Uri, aztán Unterwald, Schwyz, meg ezeknek a kantonoknak a környékén lévők voltak azok, amelyek pedig ellenálltak, tehát nem akarták elfogadni Zwinglinek a tanait. Na most a feszültség a közöttük egyre jobban nőtt, és úgy nézett ki, hogy a háború az elkerülhetetlen. Ez anyag szerint volt egy első összeütközés már Kapelnél, ahol végül is megbékélt a két oldal, és bizonyos tejlevest közösen fogyasztottak el, ezt látjuk itt a képen. De hát ennek a tejlevesnek az elfogyasztása úgy tűnik, hogy nem oldotta meg azt a nagy feszültséget, ami volt a katolikus térség, illetve hát a Zwingli tanait elfogadó térség között. Mehetünk tovább. Itt megint ólomkatonákat látunk, hát ez utal a bizonyos Kapeli csatára. Menjünk tovább. És itt már azt látjuk, hogy bizony Zwingli is az életét vesztette, tehát az utolsó útja volt ez a bizonyos második Kapeli csatába való menet, illetve ott tartózkodás, mert hogy őt is halálos seb érte, pontosan úgy, hogy közben egy másik sebesültön szeretett volna segíteni. Az utolsó szavai azok voltak, hogy a testet megölhetik, de a lelket nem. A kérdés az volt, ugye, Zwingli halála után, hogy mi lesz, vagy lesz a folytatás. Hogyan lesz tovább? Itt van egy másik úriembernek a képe, ő Bullinger, akinek a neve talán ismerős, második helvét hitvallás az ő nevéhez fűződik. Na hát ő volt az, aki igazából átvette a Zwingli örökséget, lehet talán így mondani, vagyis jó véghez vitte azt, amit Zwingli elkezdett. És aztán még van talán egy, vagy igen, hát itt megint a Grossmünster tornyát látjuk. És hát azért azt valóban hozzá kell tenni, hogy hatással volt bizony egész Svájc életére, sőt, hát azért a magyar reformációra is, tehát messzebbre is eljutott a hatása. Ezek a képek, ezeken legfeljebb csak gyorsan szaladjunk végig. Ezeket én készítettem, amikor kín voltam. Ilyen havas, de hát már látszik, hogy 20-valányi ösdi a képek. Ez a szülőháza Zwinglinek. Hát igen. Lehet, hogy még mi is szeretnénk ilyen szép havas szájat, főleg, hogyha már itt felénk nem nagyon lesz. Hát sok mindent el lehetne még mondani Zwingliről is, meg egyáltalán ugye, a különböző irányzatokat egymás mellé tenni, összehasonlítani, de én megköszönöm az eddigi figyelmet is. És kívánom azt, hogy legyünk valamilyen szinten folytatója a reformációnak, hiszen az nem állhat meg, mint ahogy ott sem állt meg a Kapeli csatamezőn, azzal, hogy Zwingli meghalt, meg nem állt meg azzal sem, amikor Luther vagy Kálvin János elment ebből a földi életből. Hát legyünk mi is a folytatói, engedjük, hogy Isten végezhesse ezt a munkáját rajtunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm.